Az Európai Parlament egy aktivista lett, de érdekes módon az Európai Parlament most nem a muszkliait, az izmait fitoktatta a biztos jelöltekkel szemben, az Európai Bizottsággal szemben, hanem egy pártpolitikai csatározás indult el a biztos jelölti meghallgatás örve alatt, és ez lett az eredmény az, hogy sajnálatos módon egyébként a meghallgatások nem arról szóltak igazából, amiről kellene szólniuk, hogy megnézzék a biztos jelöltek alkalmasságát, hogy furcsa módon sok hűhó úgy tűnik, hogy semmiért történt, hiszen a végén ugye volt egy hét, körülbelül 10 nap pszichodráma, a végén pedig arra példátlan esetre került sor, hogy egyetlen egy biztos jelöltet sem buktatott meg az Európai Parlament. Ilyen nem történt még korábban.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről.
Ez itt a messziről jött ember, Gyévai Zoltánnal, a Szabad Európa brüsszeli tudósítójával, én Benyó Rita vagyok, és hát úgy tűnik, hogy végre pont került Várhelyi Olivér meghallgatására, és úgy tűnik, hogy végre felállhat az új bizottság az új biztosokkal. Mit tudunk pontosan, mennyire változott Várhelyi Olivér portfóliója?
Az utolsó előtti szakaszánál tart az Európai Bizottság megerősítési folyamata. Jövő héten az Európai Parlamentnek még fel kell tenni a pontot az íre, hiszen még szavaznia kell az Európai Bizottság egészéről, mind a testületről. Az viszont el lehet mondani, hogy politikai alkuk eredményeképpen mind a 26, ugye a plusz egyedik az az Európai Bizottság elnöke, akit már megválasztottak a nyár folyamán, mind a 26 biztos jelölt megkapta, ilyen vagy olyan áron megkapta az Európai Parlamentnek a támogatását, így elvileg elhárult az akadály az elől, hogy ez az Európai Bizottság december 1-én hivatalba léphessen. Várhelyi Olivérnél valóban ez a kicsit pszichodráma tovább tartott a többiekénél, ezt tudtuk előtte is, hogy az ő meghallgatása nem lesz egy egyszerű eset, hiszen sokan utaztak rá, ilyen vagy olyan okokból, erről beszéltünk korábban. Volt egy pillanat, amikor ugye írásbeli válaszokat kellett adni a írásban feltett kérdésekre, viszont ez is jelezte már igazából azt, hogy a parlamenti képviselők nem akarják elsüllyeszteni az ő hajóját, csak legfeljebb meg akarják rongálni a vitorlázatát. És ez történt igazából, annyi történt, hogy két dolgot, két kis területet mondjuk így, kicsi vagy nagy, ez egy megítélés kérdése, elvettek tőle. Hát ahogy tetszik, az egészségügyi portfóliót egy kicsit ez ilyen értelemben a területet szűkíteni fogja, ez pedig a nők szexuális és reprodukciós jogai. Itt volt egy komoly összetűzés a vita során képviselők egy csoportjával, akik azt várták tőle, hogy nyíltan álljon az abortusz lehetőségének az oldalára. Ezt nem tette meg a jogi okokra hivatkozva, hiszen az Európai Bizottságnak valóban ebben a kérdésben nincsen még szavazat vagy javaslatételi joga sem, tehát ez tagállami hatáskörbe tartozik. Ennek ellenére a képviselők ezt a területet elvennék tőle, és érdekes módon egy másik, ami kevésbé megmagyarázható számomra, elveszik vagy csökkentik a portfólióját azzal az ügynökséggel, ami a COVID eredményeképpen jött létre, és tulajdonképpen mostantól kezdve ezt HERA-nak hívják, az angol mozaik szó rövidítése HERA, és vagy HERA, és ez gyakorlatilag arról szól, hogy ha az Európai Unióban felüti a fejét egy újabb olyan járvány, mint például a COVID volt, és az azonnali cselekvés, gyors, összehangolt cselekvést igényel, akkor ez az ügynökség, ami nem is ügynökség, hanem egy főigazgatóság az Európai Bizottságon belül, ez veszi kezébe az irányítást, szervezi a vakcinák, az oltóanyagok és a gyógyszerek elosztását. Tehát ez úgy tetszik, hogy egészségügyi biztos lesz, majdnem teljes portfólióval, de éppen tulajdonképpen valószínűleg az a elem kerül ki a rendszerből, amelyik talán a legfontosabb lett, hiszen pont a COVID hatására indult meg az egészségügyi unió építkezése az Európai Unióban, és most ettől az elemtől fosztják meg Várhelyi Olivért. Ennek ellenére azért nem kell félteni, lesz éppen elegendő teendője és munkája.
Mi az oka annak, hogy amiről mi is beszéltünk korábban, és amit sokan pedzegettek, hogy itt az állatjólét az, ami elkerült tőle, az végül ott maradt. Ennek csak technikai oka van, vagy ez jelenti azt is, hogy igazából a portfóliót nagyon nem akarták kaphargatni?
Azt nézzük, hogy a progresszív erők, mondjuk így az Európai Néppárttól balra, a parlamenti palettán helyezkedő erők, ha tőlük függött volna, akkor ezt is elvették volna, viszont szembe kellett nézniük azzal, hogyha az állatjóléti részt, ami majdnem a fele ennek a portfóliónak, elvették volna, akkor azt jelentette volna, hogy át kellett volna pakolni valaki egy másik biztos jelöltnek a batyujába, és azt nem lehetett volna csak egy technikai megoldással elérni, hanem ahhoz egy új meghallgatást kellett volna tartani. Ami miután fel kell készülni, ugye hiszen egy fél területről van szó, pedig fontos, egy bonyolult jogi anyaggal, ez azt jelentette volna, hogy csúszott volna az Európai Bizottság fölállítása. Márpedig ennek ódiumát most már senki sem akarta fölvállalni, úgyhogy inkább úgy döntöttek, nem akarunk még egy meghallgatást, maradjon az állatjólét, viszont akkor hozzányúlunk majd más dolgokhoz. Nyilván ezzel függött össze egyébként, hogy végső soron, remélem nem vaksorsolással, de úgy dőlt el a dolog, hogy a hérát veszik el Várhelyi Olivértől, és így akkor azt hiszem, hogy mindenki valahol elégedett lehet. A kecske is jól lakott, a káposzta is megmaradt, a folytatás pedig majd meglátjuk.
Az egész meghallgatási folyamatra, illetve az egész bizottsági kiválasztásra, Ursula von der Leyen újabb elnökségének elfoglalására mennyire a szakmaiság volt a jellemző, és mennyire volt most ez az egész folyamat egy pártpolitikai osztozkodás, adokkapok, diplomáciai helyezkedés?
Én azt hiszem, hogy majd úgy fogunk visszaemlékezni erre a biztos jelölti meghallgatási folyamatra, vagy ennek az Európai Bizottságnak a fölállására, amelyre nem, hogy is mondjam, normális körülmények között került sor, tekintettel a rengeteg kihívása, és ebben csak Donald Trump elnöki választása az utolsó elem, hiszen tudjuk, hogy az Európai Uniónak micsoda a versenyképességi, gazdasági kihívásokkal kell szembenéznie. És ne felejtsük el, az európai parlamenti választások, amit nyáron ugye bonyolítottak le, és amelyek már nagyon megkeverték ezt az állóvizet, kizavarták az európai parlamentet abból a komfortzónából, ami egy kényelmes demokrácia Európa párti többségen alapult. És ez olyan változásokat indított el, olyan új dinamizmusokat az európai parlamentben, amelyek egyértelműen kivetítődtek a biztosjelölti meghallgatásokra is, a pártpolitikát nagyon előtérben helyezték, elsősorban egyébként az Európai Néppárt, mint az új nagy hatalmi erőcentrum, a legerősebb pártnak a tevékenysége folytán, hiszen az Európai Néppárt elkezdte éreztetni eddigi szövetségeseivel, akik bizonyos szempontból jövőben is szövetségesei lesznek, de ezt az Európai Néppárt fogja megmondani, hogy mikor fog balra mozdulni, mikor fog jobbra mozdulni annak érdekében, hogy szövetségeseket keresen. Magyarán ez a úgynevezett cordon sanitaire, vagy egészségügyi cordon, amit a szélső jobboldali, radikális jobboldali pártok köré próbáltak vonni baloldalról, ez lehet, hogy a tisztségek elosztásánál sikerült, viszont nem sikerült a politikák, a konkrét politikai akcióknál. És az Európai Parlament egy aktivista lett, de érdekes módon az Európai Parlament most nem a muszkliait, az izmait fitoktatta a biztosjelöltekkel szemben, az Európai Bizottsággal szemben, hanem egy pártpolitikai csatározás indult el a biztosjelölti meghallgatás örve alatt, és ez lett az eredmény az, hogy sajnálatos módon egyébként a meghallgatások nem arról szóltak igazából, amiről kellene szólniuk, hogy megnézzék a biztosjelöltek alkalmasságát minden szempontból, politikai szempontból, szakmai szempontból, hanem belekerültek egy igaz olyan pártpolitikai csatározásba, főleg a szocialisták és az Európai Néppárt, illetve a jobboldali között, amiben egyébként a nemzeti, a sajátos nemzeti belpolitikai érdekek is szerepet játszottak, legyünk tekintettel például Spanyolországra, hiszen az egész történet valahol ráfűződött a valenciai tragédiára is. Ez is azt mutatja egyébként, hogy mai Európai Unióban azt, hogy az Európai Parlament elé kerülnek nemzeti kérdések, ez eddig sem volt idegen, hiszen az Európai Unió egy kiterjesztett köre a belpolitikáknak, ha úgy tetszik. Nem lehet elszigetelni az Európai Uniót, bármennyire is igyekeznek, ezen dolgoznak egyébként politikai erők az Európai Unión belül, hanem igazából a belpolitikai térnek egy kiterjesztett része, ott is meg kell vívni sokszor a belpolitikai küzdelmeket. Ez bekerült a biztosjelölti meghallgatások körébe, és ennek lett az eredménye az, hogy furcsa módon sok hűhó úgy tűnik, hogy semmiért történt, hiszen a végén ugye volt egy hét, körülbelül 10 nap pszichodráma, a végén pedig arra a példátlan esetre került sor, hogy egyetlen egy biztos jelöltet sem buktatott meg az Európai Parlament. Ilyen nem történt még korábban.
Mennyire vetíti elő ez az egész folyamat, meg ez a hozzáállás azt, hogy hogyan fog működni a második Ursula von der Leyen vezette bizottság?
Ugye látunk bizonyos folyamatokat már most. Az biztos, hogy a von der Leyenék, még von der Leyen miatt az Európai Bizottság fölállt volna, már politikai iránymutatásokat tett közzé. És ezeket a pártok nagyon be fogják vasalni rajta. Egy nagyon ügyes mozdulat volt, hiszen gyakorlatilag úgy írt le egy programot, hogy mindenki talált benne számára kedvezőt, ez ott a közös nevező, de hát az Európai Unióban sokszor a legkisebb közös nevezőről beszélünk. Az biztos, hogy nem annyira az európai parlamenti pártcsoportok fogják neki diktálni a tempót, mint a kihívások, amelyek az Európai Unió előtt állnak. Márpedig azokból ugye rengeteg van, a következő 5 évnek ugye úgy tetszik a bázja, a hívószava, a mantrája, a versenyképesség lesz. Érdekes módon ezt még Budapesten is nagyon fölkarolták, és a magyar elnökség szinte a versenyképesség bajnokává sportolta ki magát az elmúlt hónapokban. Szóval mindenki ez, de ebben a versenyképességben benne van minden. Az Európai Unió globális befolyása, egy védelmi politika kialakítása, ugye a biztonsági kérdések, migráció, szóval minden kérdés belekerül. Von der Leyenéknek ez fogja, a kihívások fogják, azokra adott válaszok fogják igazából a tevékenységüket meghatározni, természetesen az Európai Parlament nyomása alatt. Aztán van egy másik elem, ami nagyon fontos, a második von der Leyen bizottság különbözni fog az elsőtől, hogy azt tudjuk mondani, hogy a Trump 2 nem lesz Trump 1, ez igaz a von der Leyen 2 és von der Leyen 1-re is, hiszen egy olyan vezetőről van szó, aki 5 éve alatt sok mindent megtanult, azt is például, hogy hogyan érdemes a hatalmat koncentrálni, centralizálni, egy minden korábbinál erősebb centralizációt látunk, aminek az is része egyébként, és visszatérek a biztos jelölti meghallgatásokra is, hogy mikor ahol 26 biztos van, az a bizottság bizony, az vagyunk be őszintén, több a tag, tehát több a kevesebb az eszkimó, mint ahány a fóka, azt szokták mondani, több a tag, mint ahány portfólió van, ami igazából mértékadó portfólió van. Ezért von der Leyennek nem is nagyon maradt más választása, természetesen nem csak erről van szó, mint az, hogy minden korábbinál, ha úgy tetszik, markánsabb elnöki rendszert kezd kialakítani, és mint ő az, aki gyakorlatilag nem új szereplő ebben a játékban, hisz az Európai Tanács elnöke is új lesz, ugye Charles Michel lelépett, és helyette Antonio Costa fog belépni a körbe. Azt is látjuk, hogy az Európai Unió szinten van egy vezetőségi vákum, egy leadership válság, hiszen Macron francia elnök és Scholz német kancellár is eléggé bénakacsa szituációban találja magát. Ezért láthatóan az Európai Bizottság elnökének a súlya és a szerepe, különösen egy válságoktól, polikrízisektől terhelt időszakban szerintem még hangsúlyosabbá fog válni.
Utolsó kérdés, mi az, amit az, hogy fél évig eltartott, ami normális egyébként, de hogy a választástól kezdődően fél évig eltartott ez az egész processzus, mi az, amit lelassított az unió működésében, és mi az, ami most, hogyha december 1-én valóban újra feláll a bizottság, akkor végre el tud indulni, és ami be tud indulni ebben a, hát hogyha körbenézünk most az orosz-ukrán fronton, a német előrehozott választással, stb., akkor mi az, ami most el tud indulni és helyre tud kerülni?
Igen, azt hiszem, hogy azért mindenképpen látható az, hogy nekünk van egy pszichológiai része, a pszichológiai része pedig az, amikor ugye elmennek választásra kampányolni a képviselők, a politikusok, és az Európai Bizottság is, amikor egy választás van, európai szint választás, az utolsó hónapjait már egyfajta ügyvezető bizottságként éri át. Tehát nincs ez kimondva, szerződés sem mondja azt, hogy nem tehet meg az Európai Bizottság mindent, de az emberek tudatában ott van. Ezért nem véletlen az is, hogy például amikor arról beszéltünk, hogy a Magyarországnak még van egy kis ablak, ami esetleg a pénzeket megszerezheti, a végére már láthatóan a magyar kormány is leáll teljesen, azzal is, hogy egyébként nem sietett korábban sem túlságosan, de azzal, hogy az Európai Bizottságtól már nem várták el azt, hogy egyáltalán megnyitja a pénzcsapokat bármilyen módon, de gesztusokat nem vártak el. A biztosok emberi dolog nagy része el fog távozni, ki nyugdíjban megy ki, pedig a magánéletbe próbál majd elhelyezkedni. Nyilván az ő koncentrációjuk, figyelmük is a vége felé megosztik, inkább mindenki keresi a lehetőséget. De az egész Európai Bizottságon belül is látható. Tehát ez egyrészt lelassul tulajdonképpen a törvénygyára az Európai Uniónak, hiszen az európai parlamenti képviselők 50%-a kicserélődött. Gondoljunk bele, hogy 50% most zöldfülű ül az Európai Parlamentben, akiknek jó időre lesz szükségük arra, hogy megtanulják, hogyan működik az Európai Unió, és hogyan működik az Európai Parlament ebben az Európai Uniós közegben. Tehát magyarán igazából, és akkor vannak még jogi kötelezettsége is ilyen esetben, hogy bizonyos jogszabályok, amelyek már egyébként a csövön voltak, nem jöttek ki a csőből, azokat újra kell gondolni, és így tovább. Tehát az élet nem áll le az Európai Unió körül, viszont az Európai Unió érezhetően belassult az elmúlt időszakban. És most azok a körülmények, Trump elérkezése, az orosz-ukrán háborúnak talán egy új szakaszába lépése, mindezek azt követelik, hogy mindenki a helyén legyen, és az Európai Unió felvegye a kesztyűt, és elkezdjen úgy működni, vagy még jobban működni, mint ahogy eddig.
Gyévai Zoltán, köszönöm szépen, ez volt a Messziről jött ember. Gyévai Zoltánnal, a Szabad Európa brüsszeli tudósítójával és Benyó Ritával. Viszont hallásra.